Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. Papszentelést ünnepeltek Szombathelyen. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 13-án a szombathelyi székesegyházban áldozó pappá szentelte Csupor Mártont és Fábián Andrást. Székely János mindkét diakónusnak az életéből felidézett olyan pillanatokat, amikor Isten jelenlétét, megszólítását érezték. Isten kopogtatott a szívetek ajtaján, és örül annak, hogy igent mondtatok a hívására, mondta Székely János. Hozzátéve, az igen által tud Isten az életetekbe teljesen beköltözni, és ajándékká megtört kenyérré tenni az emberek javára. A felszentelt ember nem önmagára, hanem Isten kegyelmére épít. Isten lesz veletek, ő költözik belétek, átformál benneteket, fordult a szentelendőkhöz Székely János. Vitnyédnél 500 fős menekült tábort kezdett el építeni 5 milliárd forintból az Orbán kormány 2024 augusztusában. Jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján tegnap. Magyar Péter a két évvel ezelőtti kormányüléseken készült emlékeztetőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a Fidesz kormány újra nyitotta volna a tranzitzónát az osztrák határ közelében. Szerinte ez azt bizonyítja, hogy az előző kormány hazudott a magyar választóknak. Orbán Viktor a Fidesz kongresszusa előtt úgy reagált, hogy Magyarországon jelenleg nincs migránstábor, és nincsenek migránsok. Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője elmondta, az előző kormány soha nem akarta megépíteni a menekülttábort. Csak egy olyan kormányhatározatnak a része volt Vitnyéd, amit taktikai eszközként használtak az Európai Unióval folytatott tárgyalásokon. A következő egy évre újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Erről a párt kongresszusán döntöttek a küldöttek. A volt miniszterelnökre a 737 érvényes szavazatból 729-en adták le a voksukat. Alelnöknek választották Gál Kingát, Bóka Jánost, Gyopáros Alpárt és Krejcsi Bálintot. Orbán Viktor a megválasztása kapcsán kiemelte, hogy becsületbeli ügynek tartotta, hogy a választási vereség után lemondjon, de azt is, hogy ne álljon félre. Hozzátette, egy évre vállalja a tisztséget, aztán átadja a párt vezetésének lehetőségét a fiataloknak, a nemzedékváltásnak. A pártelnök cáfolta, hogy egy nemzetközi vezetői pozíciót ambicionálna. A választási vereség okait 10 pontban foglalta össze a Fidesz kongresszusán Orbán Viktor. A pártelnöke beszédében a vereség okai között említette többek között a gyenge kampányüzeneteket, a digitális térben elszenvedett vereséget, a fiatalok körében tapasztalt elutasítást, valamint az ellenfél sikeres mozgósítását. Hozzátette, a felelősséget személyesen is vállalja. A politikus őszre a Fidesz újjászervezését, a közösség megerősítését és új politikai stratégia kialakítását ígérte. Kinevezte az új vezetőket az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Pusfai Gábor belügyminiszter. A döntés értelmében Tóth Szabolcs dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait látja el, míg Annus Zsolt Antal az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője lesz. A kinevezések június 14-én lépnek hatályba. Radnai Márk kormánybiztosként felel a Működő és Emberséges Magyarország intézet vezetéséért. Jelent meg a Magyar Közlönyben. A Tisza párt országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézet a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát erősíti meg. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd napközben egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Kevés helyen, majd később délutántól már nagy területen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak.
Kicsi nézd, megállt az élet, csókot adni ki fog nekem már. Földre borul az árván maradt lélek, más úton hajózunk tovább. Aludj el, álmodjál, álmodban múj hozzám, ölelj úgy és szeress. Ha el ne engedj, te már tudod a titkot, amit csak sejtjük ide lent. Te úgy fogsz boldogulni, mint senki odafent. Viszlát túl az életed. Esténként a napomról mesélek, s te a csillagokról kacsintasz le rám. Apa, minden rendben, hidd el, kérlek, anya, nem kell sír tovább. Biza olyan szép, aki látás innen, ellátok erdőn, vizen át. S te is láthatsz néha-néha engem, az égre nézel egy tiszta éjszakát. Aludj el, álmodjál, senki odafenn, mert te már tudod a titkot, amit csak sejtünk idelen. Te úgy fogsz boldogulni, mint senki odafenn, viszlát túl az életed.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Most hallható interjúnkban Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház missziós munkatársa avat be minket a roma emberek felé való elhívásának történetébe, formálódásába. Hallgassák őt szeretettel!
Halleluja!
Cseh Sándor a vendégünk, Kárpátaljáról érkeztél, még az Szovjetunió volt, amikor te megszülettél ott, és családoddal 2012-ben települtetek át Magyarországra. Akkor te már azzal a vágyal érkeztél ide a szívedben, hogy Istent szolgáld bárhol, ahova ő indít. A mostani beszélgetésünknek a fókuszában a cigány missziós szolgálatot fog állni, és a cigánysággal való kapcsolatod. Hogyan indult ez?
Amikor még az általános iskolában és középiskolában tanultam, voltak roma származású osztálytársaim, de soha nem gondoltam volna arra, hogy ők cigányok. Ugyanúgy barátkoztunk, ugyanúgy csináltunk mindent közösen, amit tudtunk. Ott voltak folyamatosan a környezetünkben, és hát nem gondoltuk. Én legalábbis nem különböztettem meg őket. Igen, talán ha szegényebbek voltak a telepen élők, ők magukat különböztették meg avval, hogy ugye mély szegénységbe éltek. Különösebb módon nem foglalkoztatott ez ugye megtérésem előtt. A bűnözés lett az életem, akkor igen, ott voltak illegális valutások, roma származásúak, igen.
Ugye itt még a határon túli életedről beszélünk.
Csak így próbálom felidézni, hogy az életem során, hogy hogyan is kapcsolódtam a roma társadalomhoz. És aztán megtérésem után ilyen nagyon buzgó életet éltem, és ugye ott kárpátai ébredés a társadalom minden rétegében jelenlévő mozgalom volt. Nagyon szerteágazó szolgálatok működtek itt, többek között a cigány misszió is. Hát volt egy dolog, hogy amikor megtértem, akkor elkezdtem rendezni az emberekkel, akikkel tudtam az előző életemből adódó bántalmakat. Ez a gondolat vezérelt el először a Beregszászkültelületén lévő cigánytelepre, ahová én bocsánatot kérni mentem. És látták, hogy én nagyon megváltoztam, hát is ismertek többen, akik akkor ők is elkezdtek Isten felé fordulni, és azt kérték, hogy hát jöjjek gyakrabban, és segítsek nekik a hit útján járni. És akkor úgy elindult 2002 tájékán Beregszászon az, hogy cigányság felé elkezdtem szolgálni igével, meg mikor, mivel, diakóniával éppen mit tudtunk, és akkor ebbe bekapcsolódtam én is. És ez tartott egy jó néhány évig, és aztán, amikor kiköltöztünk Magyarországra, akkor ez félbe maradt, és aztán itt néhány évet éltem, és szolgáltunk emberek felé, alapítottunk gyülekezetet, végeztünk különböző szolgálatokat.
Ugye ez Szárazdon volt egy erdélyi evangélikus lelkésznek a missziós telepén, ami egy afrikai ébredés nyomán kialakult misszió, tehát Orbán Attila mellett kezdtél el te is szolgálni Szárazdon, Tolna megyében.
Igen, oda költöztünk 2012-ben, 6 tagú családommal, és néhány évig nem is merült fel, hogy a cigányság felé terelődjön a gondolat, és aztán a Bakai Péter hatására, ő a cigánymisszió vezetője, evangélikus egyházban, és akkor az ő hatására többször ellátogattunk Sárszentlőrincre, tettem is ott bizonyságot, aztán különböző feladatokra megkértek, vittem cigány embereket csendes napokra, vagy éppen a közös asztal táborba. És akkor Bakai Péter elköltözött Sárszentlőrincről, és felmerült az a gondolat, hogy nem-e vállalnám át a Bibliórának a vezetését, mivel már ugye tudták azt, hogy korábban is végeztem hasonló szolgálatot. Volt egy kisebb biblia közösség, amely főleg asszonyokból állt, egy-két férfi is járt, és akkor bibliórákat tartottunk, látogattunk családok körében is, hirdettük az evangéliumot, itt ugye akadnak mindenféle tennivalók, segítettünk eljutni helyszínekre, hogy tudják az ügyeiket intézni, vagy esetleg orvoshoz valakit kellett vinni. Itt végeztünk különböző alkalmi diakóniai szolgálatokat, volt eset, amikor padlót javítottunk, volt, amikor tetőt javítottunk, de aztán valahogy kezdett ez az egész mag széthullani, nem volt talán bölcsességem, vagy nem volt elég szeretet lehet a szívem, hogy értsem, hogy is kell végezni ezt a szolgálatot valójában. Egy magyar emberként a cigány társadalom felé, hogy még Isten keresők is, akkor hogy hogyan is kell hozzá ki úgy viszonyulni. Hogy valószínű abban nekem is részem volt, valamilyen részem volt, hogy ez a biblióra aztán így elmaradt. És aztán jött a Covid, azelőtt még egy fölmenőben volt, még jöttek újak is, és amikor jött a Covid, aztán amikor újraindítottuk a koronavírus utáni időszakban, akkor már kevesebben jöttek, és végül elmaradtak. Azt tudom mondani, hogy ez nem olyan nagy tragédia. Mai napig mindenkivel, akik jártak, jó kapcsolatom van, mondhatni jó kapcsolatom van, bárki eljöhet velem, és elmegyünk. Tegnap is az Orsós Julianna telefonált, hogy vagyok, mint vagyok. Meg szoktam őket látogatni, tartom velük a kapcsolatot. Sajnos azt mondhatjuk, hogy ott nem csak a cigány missziós biblióra hullott szét, hanem és nem csak ott, nem csak Sárszentlőrincen, hanem a magyar gyülekezet is eléggé megfogyatkozott, tehát tulajdonképpen a cigányok nem láthattak jó példát abban, hogy igen, érdemes templomba járni, vagy keresnék az emberek Istent, és templomba járnának. Sajnos Tolna megye számos településén van ez így, hogy akár meg is szűnnek gyülekezetek, kiöregednek, elköltöznek. Én ezt ismerem, az egész országnak a gyülekezeti látogatottságát nem ismerem, de a Dél-Dunántúlban amúgy magyarok tekintetében is vannak problémák, vagy magyar gyülekezetek tekintetében. De viszont megértette velem ez az eset, hogy a cigánymisszió nem erről szól, hogy most biblióra van, vagy biblióra nincs, hanem arról szól, hogy mennyire tudom szeretni a cigányokat, és az el nem múló szeretet nagy segítség abba, hogy ha nem is akarnak ők közösségben lenni egymással, de mégis jó kapcsolatot meg lehet velük tartani, és kell is. És amikor erre ráéreztem, egy teljesen más dimenzió, teljesen más irányú szolgálat, vagy struktúrájú szolgálat mutatkozott meg.
Uram,
hangoló evangélikus műsorban Cseh Sándorral, cigánymissziós szolgálatáról beszélgetünk. Volt egy mély pont, amikor harcoltál azért, hogy mi a folytatás akkor ezután? Hogyan mutatkozott meg számodra, hogy merre mutat irányt Isten, és hogy tényleg milyen elmúlhatatlan az ő szeretete?
Nem egy tipikus rendszerben működő missziónak mindig vannak hátrányai. Tehát amikor nincs egy ilyen látható, megfogható része a missziónak, akkor az egy hitpróbát is jelent. De Isten azt mondja, hogy arra tanít minket, hogy ne nézzünk a látható dolgokra. És ne nézzünk a múltra sem, mert azt mondja, ne a múlton rengjetek, hanem a jövő felé tekintsetek. Mert Isten működik annak ellenére, hogy néha a formák megváltoznak. És nekünk ehhez igazodnunk kell. Nem akarok formabontó lenni, de hogyha valaki nem akar jönni közösségbe, nem szabad neki hátat fordítani. Egy igazi misszionárs, és gondolom egy lelkész, vagy ahogy mondja, jó pásztor, az elveszettet megkeresi, elmegy azután, az egy után. És hogy ez nem csak egy egyszeri alkalmat jelent, ezt kell megértenünk, hogy az el nem múló szeretet szemszögéből látni azokat a történéseket, amit mi földi értelembe vetten, csak egy egyszeri alkalmat gondolom. Hát egyszer elmentem meglátogatni, és nem akar jönni, és akkor már nem megyek többet. Nem. Nem úgy megyek el, hogy elvárásaim vannak, hanem egy igazi szolga szolgálni megy. Az igazi szolga nem felette áll annak, aki felé szolgál, hanem a szolgálatába áll. Valóban szolgálnak lenni. Miben lehetek a segítségedre? Nem elvárásokkal kell legyünk ma a gyülekezeti tagjaink felé, hanem valóban az igényeikhez mérten alakítani a szolgálatot. Arra van igény, hogy félrevonuljon. Hát hányszor volt ilyen Izrael életében? Hányszor volt ilyen, hogy le is rombolták a templomot? Most nincs a templomra szükség. Most úgy leszek jelen az életetekben, hogy kim vagytok a pusztába, hogy elmentek Babilonba, és ott is Isten vagyok, és ott is megyek utánatok, és mi nem lehetünk nagyobb a mi Urunknál. Ha Isten ezt cselekszi, akkor a mi dolgunk ezt cselekedni. De ha nem megyek keresztül ezen a úgymond látható felbomláson, akkor ezt soha nem értem meg ilyen mélységébe. Úgy gondolom, lehet, hogy hallottam volna róla, vagy azt gondolom, hát ez így van, de amikor átéled ezeket a nehéz időket, ezeket a nehéz lépéseket, hogy nem mond Isten le senkiről, mindig szoktam mondani, és kimondani könnyű, hogy Isten senkiről nem mond le mindaz idáig, amíg még utolsó dobban a szíve, nem mond erről, mindig várja, hogy megtérje, mindig várja, hogy hazajöjjön.
Hogy látod, hogy mire lenne szüksége leginkább a roma embereknek, akár ott Sárszentlőrincen, akár hogyha ezt kitágítjuk arra, hogy mire vágynak, hogyan éri el őket Isten, hogyha eléri?
Hogy mire vágynak igazán, arra ők tudnának választ adni. Hogy mire van szükségük, hát azt ugye igeolvasó, Isten hívő emberekként, elhívott szolgaként tudjuk, hogy az isteni szeretetre van szükségük, erre az el nem múló szeretetre. Nagyon érdekes a romák helyzet a világban, és itt Magyarországon is. Hogy lehet az, hogy a cigányság nem vette fel évezredek alatt a keresztény vallást, úgy tényleg, hogy tradicionálisan, miért nem lettek keresztények, én mondjuk egy keresztény kultúrába éltek, hát bántották őket. Hát ha bántanak minket, akkor mi elfogadjuk a bántók istenét? Hát volt régen ilyen az Ószövetségben, igen, hogyha legyőztek egyik nép a másikat, annak az istene is erősebb volt. De nem kezdtük el tisztelni még akkor se, ha legyőztek minket. Tehát nagyon érdekes helyzete van a világban a cigányságnak. Én hiszem, hogy nagyon mély értelme is van. És a legmélyebb értelme a szeretet szemszögéből az, hogy jövevény voltam, és befogadtatok, és most ide tehetünk felkiáltójelet, vagy kérdőjelet kell tegyünk. Tehát Isten támaszt ilyen népeket, akik jövevényként vannak közöttünk. Mi is egykor jövevények voltunk itt. Ők is tehetnek róla, hogy nem fogadták be a magyarok úgy a cigányokat, ahogy be kellett volna fogadják, de mi is tehetünk róla. De mit tegyünk? Hát mindenki a saját portáján rendezkedjen. Mindenki a maga bűne felett keseregjen, azt mondja a Biblia, és mindenki a saját kommunikációját, a saját kapcsolatrendszereit rendezze, a saját szokásait alakítsa úgy, hogy az jó legyen a másiknak is.
Lélekhangoló.
Egyre inkább érdeke lesz a magyar társadalomnak, hogy jobban legyen a cigánysággal, és egyébként asszimilálódnak, úgy látszik sokan. Mi lehet ebben a jó, pozitívan nézve, hogy tegyünk mind a két oldalról a közös jólétünkért?
Nem egyszerű kérdés, de le lehet egyszerűsíteni. Mindig akkor jó a másiknak, ha jót akarunk neki. Akkor jó nekünk is, ha mi másoknak jót akarunk. Ki mit vet, azt aratja. Ha mi szeretetet akarunk kapni, megbecsülést, ha békébe akarunk élni, ha tiszta környezetet akarunk, ha rendet szeretnénk, ez jó kifejezés, ezt is egy cigányasszonytól tanultam, nem akarok, hanem szeretnék, akkor be kell fektessünk. Tehát az ellenségeskedés sokkal több energia, sokkal negatívabb jövő hozamot hoz, ha nem vagyunk egymás felé nyitottak, nem vagyunk egymás felé befogadóbbak, saját magunknak bonyolítjuk meg az életünket. Amikor a faluba oda kerültünk, Szárazdon, ottan csak egy roma család van, de elég sokan ellenségeskedtek, igen, mert a misszióval a faluba elég sok ingatlan megvett, és azt gondolták, hogy nagyon fel fog fordulni a világ, és meg is értem őket, de mindig ez a példa ott él előttem, hogy voltak perek, voltak büntetések, de szeretettel lehet csak meggyőzni még az ellenségedet is. Úgy gondolom, hogy békességbe élünk egymással, mert nem a viszályt tápláljuk. Hát nem a legfontosabb az, hogy itt jól élünk a Földön, de mégis csak egy fontos része annak, hogy a szeretet megnyilvánul, és a szeretet nem csak szavakba áll, hanem tettekbe is. Tehát ha van kire számítani, és már bizony egyre többször olyan helyzetbe kerülünk, hogyha bajba kerülünk, hogy igen, akár lehet, hogy egy orvos, vagy egy ügyvéd, vagy egy bíró lesz roma származású, és nem mindegy, ő mit gondol, mit érez felénk. Úgyhogy jó, meg kell gondoljuk, hogy hogyan visszük tovább ezt a magyarok és a romák közötti viszonyt. Én bizakodó vagyok, mert én azt gondolom, hogy ezt kell csinálni, hogy jó kapcsolatban lenni velük. Sőt, el kell jutsunk egy olyan pontra, hogy nem is kell megkülönböztető jellegűleg mondani, hogy ők cigányok, mi magyarok vagyunk, hanem csak mint emberek éljünk meg együtt mellett. És úgy is fogadjuk el egymást, és ez olyan természetes módon kellene már rég menjen, de ez még valahol nem így van. Na bocsánat, csak egy rövid történést hozzáteszek, hogy kiment egy ismerősöm Ausztriába, mert ott ember. Itt hol cigány? Itthol, amikor dolgoznia kellett, munkahelyén azt kellett érezni mindig, hogy ő cigány. Ezen változtathatunk, de azért nem egyedül kellene ezt a harcot vívjuk, hanem aki hallja akár ezt az üzenetet is, az is elgondolkozhat, hogy mi kifizetődőbb számára lelkiekben mindenképpen. De aztán a fizika is ráadásként megadatik, így írja az ige.
Nincs neki senki más, csak Jézus úr, akivel a menny felé futunk. Ő vissza egyedül a Golgotá, ahol örök élet vár reál. Higgyetek, Jézus mondja, higgyetek, csak azt mondja, menjetek, várnak ott rá.
Hol van a kereszténységnek a szerepe akkor, vagy Istennek a szerepe azért, hogy ne csak egy emberi törekvés legyen, hogy a jó viszony ápolására törekszünk a cigánysággal, kinek hogyan vannak jelen a környezetében? Ugye ez többféle, mert egy város részben, ahol ugyanúgy ott laknak a szomszédomban, egy kertes házban, mert van ilyen kerület, ott egész más, mint vidéken, ahol szintén vannak még nagyon szegény sorsúak közöttük, és rosszabb irányba elmehet a kapcsolat. De hol van Isten szerepe ebben? Mert ugye most itt keresztény emberekként ülünk, hogy megtörténjen ez az áttörés, vagy jobban menjen.
Ami alap az, hogy mikor Jézus Krisztus meghal a kereszten a bűnös emberért, akkor személyválogatás nélkül mindenkiért meghal. Ott nincsen, hogy zsidóért, görögért, magyarért, vagy cigányért hal meg. Mindenkit egyen értékűnek tart, és mindenkiért egyformán hal meg. Tehát nem úgy, hogy a magyarokért jobban meghalt Jézus Krisztus, mint a cigányokért. Ez az alap. Ez az Isteni szeretet. A második dolog pedig, ami fontos, az engedelmesség. Ha Isten engedelmességre ind bennünket, avval kapcsolatban, hogy fogadjuk be a jövevényt, ha nem vagyunk engedelmesek, magunkra bajt hozunk. Azt mondja az Isten igéje, hogy az engedetlenség olyan, mint a varázslás, fétke. Aztán ott vannak ugye az engedelmességhez tartozó parancsolatok. Tulajdonképpen hálát adhatunk azért, hogy van egy ilyen helyzet, roma kapcsolatok, hogy megtanuljunk szeretni valóban. Ha esetleg ellenségeskedés is van, de hát van ez családokban is, meg minden sajnos. De ha most konkrétan ennek a két népnek a kapcsolatáról beszélünk, akkor megtanuljunk szeretni gyakorlatban. És példát tudjunk mutatni. Álltam az kézi automosóba, és előttem állt egy roma férfi, egy vállalkozó. Gyágdaráló volt, és egy kis teherautó, amit le akart mosni, és hát ez egy hosszabb folyamat. És akkor én álltam mögötte, és láttam, hogy egy idő után elkezd feszülté válni, és kapkodni. És mindig rám nézett, hogy én hogy reagálok arra, hogy előtt áll egy cigány, akire várni kell. Úgy érezte ennek a súlyát, hogy gyorsan kell cselekedni, mert ha nagyon, még lehet, hogy még beszólok ott neki. Vagy valami rosszanduló pillantástól is, már aki megvan csömölve, ugye annak már egy rosszanduló pillantás is. És akkor én megértettem ezt a helyzetet, hogy ő feszült amiatt, mert egy magyar áll mögötte, és egy magyarnak kell várni egy cigányra, én kimentem, és megnyugtattam természetes hangon, szóltam hozzá, testvér, nyugodj meg, most hogy csak nyugodtan az autó, mondom, az asszony bevásárol, én meg addig eljöttem, sok időm van, hidd el, van időm, nyugodt lehetsz. Látszott, hogy a kapkodás és a feszültség így megszűnt belőle, és most, hogy beszélünk arról, hogy milyen kereteket öljön a cigány misszió, itt egyedül küszködök, de itt ez kellene, hogy néhány igazságot elsajátítsunk és gyakoroljunk. Hogy csak ilyen kifejezés módokat kezdjünk el egymás felé. Hogy nem kell azt, ami felépült benned a magyarok felé, amit gondolsz róluk, az nem biztos, hogy mindig így van, és fordítva is úgy kellene legyen.
Miből merít az emberhez erőt, vagy neked is volt-e valami, ami segített, vagy generálta, hogy tényleg ebben megerősödj, hogy így tudj viszonyulni pozitívan újra meg újra a cigány emberekhez?
Az én esetemben kicsit könnyebb a dolgom, mert Isten erre elhívott. Tehát amire elhív, gondolom, ahhoz ad bölcsességet és erőt is. A hívő embernek van egy óriási nagy előnye az, hogy az el nem múló szeretet, ez nem csak egy elmélet, hanem ez egy valóságos, megtapasztalt jelenlétté válik az életedben. Mikor? Hát ha bizonyos dolgokat felismersz és félreraksz, annak érdekében, hogy a szeretet az valóságosan beléd áradjon. Egy rövid kis történetet hadd mondjak már ehhez kapcsolatban, hogy átveszi az új igazgató a régi gyárigazgatótól a pozíciót. A régi gyárigazgató nagyon sikeres munkát végzett, és úgy megy nyugdíjba, hogy egy nagyon-nagyon fellendült gyárat, vállalkozást ad át az a fiatalnak. A fiatal bukdácsol, nem megy neki, egy idő után fölhívja a régi gyárigazgatót, hogy tudta te ilyen sikeressé tenni ezt a vállalatot. Szóval nekem nem megy. Hát azt mondja, sok tapasztalat által. És hogy szerezted ezeket a tapasztalatokat? Hát azt mondja, sok rossz tapasztalat által. Tulajdonképpen az hívő életnek az első része arról szól, hogy be akar Isten mutatkozni, de előbb magadat akarja bemutatni neked. Ki vagyok én valójában, és mennyit érek. Tehát a legnagyobb ellenség abban, hogy szeressek azt, hogy én magam vagyok. Ha erre rájövök, akkor már a dolog elkezd könnyebbedni. Nem véletlenül mondja Isten, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Tehát ha magadat legyőzöd, nem a másikba keresed a hibát, engeded, hogy Isten minden nap betöltsön, megvan a megfelelő időtartamod, amit Istennel a belső szobádba eltöltesz, amikor feltöltődsz igével, Szentlélekkel, akkor van mit adni. De ezt minden nap meg kell tenni. Mi különböztet meg egy elhívott szolgált, egy átlag hívő embertől? Az, hogy egy elhívott szolgálnak mindig van ideje arra, hogy feltöltekezzen. Amikor nincs ideje, hogy betöltekezzen Istennel, akkor nem az ő útján van. Isten mindig ad lehetőséget betöltekezni, akár börtönbe legyél, akár kórházba. Neked mindig megvan az a késztetésed, hogy betöltekezz Isten szeretetével és bölcsességével. És ez a titka, és ebbe a mederbe is bele kell ezt terelni, magyarok, cigányok közötti kapcsolatba, hogy egymás különbnek tartsuk, hogy igazi szolgálnak olyannak kell, hogy jó a közelségében lenni, mert felemelő a jelenléte számodra. Gyógyító. Ilyen volt a Jézus jelenléte. Ha nem ilyen az a jelenlétem, akkor ne hagyjam ott a szolgálatot, csak újuljak meg. Sok oldalról lehetne erre rávilágítani, de úgy gondolom, hogy aki akar ebbe az irányba menni, az egy szóra is fog engedni, aki nem, annak meg a 100 szónak is ugye egy a vége, hogy nem.
Milyen új dolgokat tervezel, vagy mi az, ami kinyílik előtted, vagy máshogy fogsz mostanában folytatni a cigánymissziós területeden?
A Biblióra az körülbelül 3 éve szűnt meg, és azóta kezdődött ez a másik gondolkodás, hogy szélesebb körbe is lehet, és másképpen is lehet ezt a szolgálatot vinni. Elsősorban keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban a cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni. Ha a magyar jön hozzánk, az vagy akar valamit, vagy ha magyar jön hozzánk, akkor mi akarunk tőle valamit. Az a legnagyobb baj, hogy azért nem tudjuk őket szeretni, mert nem tudjuk ők kik valójában. A cigánymisszió is olyan, hogy mindenki cigánymisszióhat, mert azt mondta Jézus, aki nincs ellenem, az velünk van. Tehát aki nincsen a cigányok ellen, az már a cigányokért van. És ezt tudatosítani magamba, és így élni, hogy ez tudatosuljon bennük is. Segíteni kell őket abba, hogy ők egyenlőgonak tartsák magukat, mert sokan azért agresszívak, mert kitörnek egy olyan kötelékből, amit rájuk nyomtunk, hogy ők nem egyenértékűek velünk. Egy cigány magára úgy gondol, hogy ő nem olyan értékes, mint egy magyar. Lehet, hogy ki sem mondja ezt, lehet, hogy most hallja először, de ahogy él, ahogy gondolkodik, ahogy viselkedik, ő magát is megbélyegzi. A kialakult helyzet, ami van, az egy darásfészek, az egy probléma. Én nagyba szeretném, hogy legyen nagy konferencia, mondjuk el ezt minél több embernek, de még nincs itt az ideje. Úgy érzem, hogy kell egy ilyen magot megalakítani, akik példamutatóak, akik meg tudják állni a sarat, akik szeretik egymást, akik készek akár egymásért életüket is adni. Én nem azt mondom, hogy egész országra kiterjedő, de legalábbis Tolna megye vagy Dél-Dunán túli régióba, az lenne jó, ha lenne egy példamutató közösség, ami főleg cigány emberekből áll, akik jó példák mások számára, és akkor azokkal már lehet különböző nagyobb fórumokat, vagy valamilyen rendezvényeket is szervezni. Úgyhogy tulajdonképpen itt állunk a mai napra, Isten segítse mindazokat, akik szeretik a cigányokat, és a cigánytestvéreknek is azt üzenem, hogy mi szeretnénk szeretni titeket, és próbáljuk meg együtt csinálni. Köszönöm szépen!
Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunkban vendégünk Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziós munkatársa volt. Az Evangélikus Rádiómisszió interjúit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt, Spotify-on lélekhangoló podcastként, és a YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Visszajelzéseiket, üzeneteiket várjuk e-mailen az evemis@luteran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra küldött üzenetben. Most szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval. Erős vár a mi Istenünk!
Helyre állítottál már lábam újra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus nem közömbös, nem érdektelen az emberek láttán, hanem megesett rajtuk a szíve, mondja az evangélium. Ez a szó mély érzelmet fejez ki, belső megrendülést, a lélek mozdulását. Jézusban együttérzés ébred, mert szeret, és mert szeret, cselekszik. Először imára hív, aztán kiválaszt 12 tanítványt, és küldetést ad nekik. Két világ találkozását látjuk ebben a történetben. Az egyik oldalon ott a szenvedő emberiség, a szétszórt, a fáradt, az irányt vesztett emberek, mint a pásztor nélküli juhok. A másikon ott van Jézus, akinek szíve irgalomból fakadóan cselekszik, megosztja küldetését a tanítványokkal, hogy ennek köszönhetően többekhez jusson el tanítása. Nem pusztán szervezésről vagy bizonyos feladatok átadásáról van szó, hanem arról, hogy az evangélium tovább dobogjon más emberekben is. A tanítványok nem jutalomként vagy előléptetésként kapják a küldetést, hanem Jézus irántuk való bizalmából. Napjainkban is sok az aratnivaló. Kiégett lelkek, elhagyott idősek, reményvesztett vagy útkereső fiatalok, hitüket vesztett közösségek, szétesett családok, de sokszor kevesen vannak, akik igazi tanúságot tudnának tenni, vagy segítséget tudnának nyújtani nekik. Úgy tűnik, kevesen merik vállalni az aratás, a szolgálat fáradtságát, pedig Jézus senkit sem pihenésre hív, hanem szolgálatra és tanúságtételre. A 12, akiket Jézus kiválaszt, nem tökéletes emberek közössége. Egyszerű emberek, többen halászok, különböző jellemekkel, vérmérséklettel, hibákkal. De Jézus nem a kész embert választja, hanem felkészíti majd azt, akit meghív. Nem vár rögtön az elején tökéletességet, de készséget igen. A megbízatás egyértelmű, hirdetni Isten országát, gyógyítani a betegeket, kiűzni a gonosz lelkeket a megszállottakból, mindent az Úr nevében tenni. Ez a küldetés, ez a misszió mindenkorban időszerű. Ma is ugyanúgy szükség van gyógyító szavakra, megbocsátó jelenlétre, bátorító készszorításra, irgalmas tekintetre, mint bármely más korban. Jézus nem pusztán ékesen beszélni tudó prédikátorokat akar, hanem tanúságtevő embereket keres. olyanokat, akik úgy élnek, mint ő, és életük egyszerűségével, hitelességével Krisztust hordozzák a világban. Egy kis faluban élt egy idős pap, már alig tudott prédikálni, fájtak a lábai, nehezen bírta már a hideg templomot, de hűségesen megtartotta a szentmiséket és más szertartásokat. Sokszor csak ketten hallgatták, ketten voltak a szentmisén, a harangozó meg egy özvegyasszony. Valaki egyszer megkérdezte tőle, atya, van-e értelme ennek még? Az öreg csak mosolygott, és így válaszolt. Tudod, minden reggel, amikor a tabernákulumhoz megyek, ezt mondom. Uram, itt vagyok. Te tudod, mit kezdj ezzel az öreg testtel, de ha ma is kell egy ember, aki téged jelenít meg, hát én még itt vagyok. Egyik este egy fiatal férfi lépett be a templomba, és csendesen leült a hátsó padba. Évek óta először jött ide, mert azt érezte, hogy a templomban valaki várja. Az idős pap hosszasan elbeszélgetett vele, de most nem az a lényeg, hogy miről, hanem hogy az atya közben megérezte, hogy az aratás urának még mindig szüksége van rá, szükség van az ő szolgálatára. Mindannyiunk élete küldetés. Valószínűleg nem kell messzire mennünk, bejártunk a világot, de a küldetés helye lehet a család, a munkahely is. Bizonyára ott is vár valaki, aki a krisztusi igazságra szomjazik. Jézus minket is úgy küld, mint egykora tanítványokat. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne e világi jutalomért, hanem az örök életért végezzük szolgálatunkat. Uram Jézus Krisztus! Neked megesett a szíved a fáradt és szétszórt tömeg láttán, és tanítványokat küldtél, hogy a te nevedben munkálkodjanak. Köszönöm, hogy engem is meghívsz és küldesz, hogy részt vegyek országod építésében. Adj nekem nyitott szívet, készséges lelket, bátorságot és hűséget, hogy ott is téged szolgáljalak, ahol kevés a szó, de sok a szenvedés. Ne engedd, hogy elfáradjak a jóságban, és segíts, hogy életem tanúságtétel legyen a te irgalmadról és szeretetedről.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, ünnepi szentmisét közvetítünk a Szívbúcsúból, Mezőkövestről. A szentmisét Szántó József főesperes Jászberényi apát plébános vezeti, és ő tartja a szentbeszédet is. Imádkozzanak velünk!